Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az irigység és a hiúság fő bűneiről, együtt a rosszban. Katolikus egyház és szabadkőművesség miért összeférhetetlen egymással? A teológus válaszol. L'Aquila egyháza imával és bűnbocsánattal készül a 2025-ös szent évre.
Ferenc pápa katekézise az irigység és a hiúság fő bűneiről. Együtt a rosszban.
Cari fratelli e sorelle, ancora son po' raffreddato. Per questo ho chiesto a Monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi. Grazie.
A zarándokokkal teli 6. Pál aulában a napok óta könnyebb influenzás megbetegedéssel küszködő Ferenc pápa megtartotta az általános kihallgatást, de elővigyázatosságból a katekézisét Filippo Ciampanelli prelátus olvasta fel az irigység és a hiúság alattomos bűneiről. Ferenc pápa katekézise először az irigység bűnét elemezte, amely a Szentírásban úgy jelenik meg, mint az egyik legrégebbi vétek. A Teremtés könyvében látjuk Káin gyűlöletét Ábel iránt, amely akkor szabadul el, amikor észreveszi, hogy testvére áldozata kedves az Isten előtt. Káin Ádám és Éva elsőszülött gyermeke. Ő kapja meg az atyai örökség legtekintélyesebb részét, ennek ellenére elég Ábel öccsének egy sikeres műve, hogy Káin arca elsötétedjen.
Il volto dell'invidioso è sempre triste. Lo sguardo è basso.
Az irigy ember arca mindig szomorú. Lesüti a tekintetét, mintha folyamatosan a földet fürkészné. Noha igazában nem lát semmit, mert az elméjét rossz indulatú gondolatok hálózzák be. A kontroll nélküli irigység a másik meggyűlöléséhez vezet. Ábelt megöli Káin keze, mert nem tudta elviselni testvére boldogságát, szólt a pápa katekézise. Az irigységet, mint valami rosszat, minden kultúra filozófusa és tudósa megpróbálta értelmezni, és hozzá alapul a gyűlölet és a szeretet kapcsolatát értelmezték. Az irigy ember a másiknak rosszat akar, de titokban mégis olyan akar lenni, mint ő. A másik ugyanis annak a megnyilvánulása, amivé mi szeretnénk lenni, de ami mégsem vagyunk. Az ő jó sorsa igazságtalanságnak tűnik számunkra, mert úgy véljük, hogy mi sokkal inkább megérdemeltük volna a sikereit, vagy a jó sorsát. Az irigységnek a gyökere az Istenről alkotott hamis felfogás, amely nem fogadja el, hogy Istennek más a logikája, mint a miénk, folytatódott a pápa katekézise, majd példaként említette Jézusnak a szőlő munkásokról szóló példabeszédét. A gazda a nap különböző óráiban munkásokat hívott a szőlőjébe, akik közül az elsőként érkezők magasabb fizetést reméltek, mint az utolsóként érkezők, ám a gazda mindenkinek egyforma fizetést adott, ezt mondván, talán nem tehetem a sajátommal azt, amit akarok? Rossz szemmel, irigykedve nézett, hogy én jó vagyok? Mi ugyanis szeretnénk az önző logikánkat ráerültetni Istenre, ám Isten logikája a szeretet. A tőle kapott javakat nekünk egymás közt kellene megosztanunk. Ezért buzdítja Szent Pál is a keresztényeket, a testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tisztelet adásban pedig előzzétek meg egymást. Íme az irigység orvossága. A pápai katekézis második része a hiúságot értelmezte, aminek olasz neve vanaglória, üres dicsőség.
E insieme questi due vizi sono propri di una persona che ambisce ad essere il centro del mondo, libera di sfruttare tutto e tutti.
Ez a hiúság karöltve együtt jár az irítség ördökével, és arra az emberre jellemző, aki a világ közepe akar lenni, hogy szabadon kihasználjon mindent és mindenkit. A hiúság pöffeszkedő és alaptalan önbecsülés. A kérkedő ember a maga tolakodó ényével, mivel nincs empátiája, nem veszi észre, hogy rajta kívül is vannak még emberek a világon. Kapcsolatait eszközként használja, hogy azokkal mások fölé kerekedjék. Örökön maga mutogató, és mindig elismerés koldul önmaga iránt másoktól, és rögtön dühös lesz, ha azt nem kapja meg. Evagrius Ponticus egyházatya a főbűnöket elemző írásában szól a hiú szerzetesekről is. Megesik velük, hogy a lelki életben tett első sikerek után szinte már megérkezettnek érzik magukat, és ekkor belevetik magukat a világba, hogy megkapják tőle a kiáró dicséretet. Nem érzik, hogy még csak a lelki élet elején járnak, ahol olyan kísértést eselkedik még rájuk, amiben könnyen elbotolhatnak. A hiúság gyógyítására a lelki élet mesterei kevés gyógymódot tudnak javasolni. Végső soron ugyanis a hiúság önmagában hordozza a gyógyírját, mert azok a dicséretek, amelyeket learatni remélt a világban, hamarosan ellene fordulnak. Hányan is vannak olyanok, akik önmagukról hamis képet alkotva végül olyan bűnökbe esnek, amiket aztán hamarosan szégyelni fognak. A hiába valóság legyőzésének legszebb példáját Szent Pál tanúság tétele mutatja. Az apostolnak mindig küzdenie kellett egy hibával, amit soha nem tudott legyőzni. Háromszor is kérte az Urat, hogy szabadítsa meg ettől a tüskétől, a kintól. Még végül Jézus így válaszolt neki, elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Attól a naptól kezdve Pál megszabadult. Tegyük magunkévá mi is az ő végkövetkeztetését. Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Zárul Ferenc pápa katekézise, amelyet munkatársa Filippo Campanelli prelátus olvasott fel a szerda délelőtti általános kihallgatáson, amelyen részt vett a miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnázium 11. évfolyamának C-osztálya 33 fővel, akik hagyomány szerint az érettségi előtti utolsó évben zarándokolnak el Rómába, hogy ott Szent Péter és Loyolai Szent Ignác emlékeinek nyomába eredjenek.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Katolikus egyház és szabadkőművesség. Miért összeférhetetlen egymással? A teológus válaszol. A Pápai Teológiai Akadémia elnöke a vatikáni médiának adott interjúban kifejtette, miért összeegyeztethetetlen egymással a katolikus hit és a szabadkőműves gondolkodás. A mi Isten eszményünket nem az emberi értelem diktálta, hanem a kinyilatkoztatás. A testvériség és a szeretet szolgálat mély értelme is eltérő. A páholyokhoz tartozó hívek súlyos bűn állapotában vannak, nem járulhatnak szent áldozáshoz. A szabadkőművesség olyan eretnek tan, amely alapvetően az ariánus eretnekséghez kapcsolható. Éppen Árius volt az ugyanis, aki úgy képzelte, hogy Jézus a világegyetem nagy építője, ami a szabadkőművességben az úgynevezett felsőbb lény, és tagadta Krisztus isteni voltát. Ezért a níciai zsinat, amelynek nem sokára 1700. évfordulóját ünnepeljük, megerősítette a Jézusra vonatkozó igazságot, vagyis hogy született, de nem teremtmény, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, magyarázta a vatikáni médiának Antonio Stagliano püspök, a Pápai Teológiai Akadémia elnöke. Éppen a világegyetem nagy építője vagy a nagy órásmester elképzelés teszi a szabadkőművességet összeférhetetlenné a katolikus istenképpel. Ez az elképzelés ugyanis az emberi értelem gyümölcse, mely igyekszik Istennek képzelni magát, míg a katolikusok istene a Jézus Krisztusban való isteni kinyilatkoztatás gyümölcse. Lényegében tehát annak a történelmi eseménynek a gyümölcse, amelyben Isten megtestesült, eljött az emberekhez, mindenkihez szólt, és felkínálta nekik az üdvösséget. A testvériség eszméje is igencsak távol áll egymástól a szabadkőművesség és a katolikus hit olvasatában. Sztaljanó püspök rámutat, hogy a mi testvériségünk Isten szeretett szentségében jön létre Jézusban, az Eukarisztiában, nem csupán egy általános testvériség elven alapul. Ugyanez a gondolatmenet alkalmazható a keresztény szeretett szolgálatra, amelynek semmi köze a szabadkőműves filantrópiához. A keresztény karitatív szeretet annak a történelmi eseménynek felel meg, hogy Isten meghalt és feltámadt értünk, és azt kéri gyermekeitől, hogy ne csupán emberbaráti cselekedeteket hajtsunk végre, hanem adott esetben szeretetből vállaljuk a keresztre feszítést is. A szabadkőművességen belül olyan okkult hatalmi szálak épülnek ki, amelyek ellentétben állnak a keresztény cselekvéssel, állapítja meg a Pápai Teológiai Akadémia elnöke. Amikor tehát összeférhetetlenségről beszélünk, akkor mély ellentmondásokról van szó. Emellett az ezoterikus jelleg is áthatja a szabadkőműves gondolatokat, melyek gyakran titkos és a beavatottak számára fenntartott spirituális tanokból állnak. Sztaljanó püspök hozzáteszi, a katolicizmusban is beszélünk misztériumról, de az evangéliumok azt mondják nekünk, hogy a misztérium, mely az évszázadok során rejtőzött, nem szűnik meg misztérium lenni, hanem csak feltárul a kinyilatkoztatás által. Az egyház az elmúlt évszázadok alatt mindig is elítélte a szabadkőművességet, emlékeztetett a Pápai Teológiai Akadémia elnöke, majd utalta a hittani dikasztérium legújabb erre vonatkozó megnyilatkozására. 2023. november 13-án egy fülöpszigeteki püspök kérdésére válaszolva Ferenc pápa jóváhagyásával megerősítette, hogy katolikusoknak tilos a belépés a szabadkőműves páholyokba. Amelyik hívő ezt mégis megteszi, az súlyos bűn állapotába kerül, és egyáltalán nem járulhat szentáldozáshoz. L'Aquila egyháza imával és bűnbocsánattal készül a 2025-ös szent évre. A Közép-Olaszországban fekvő Abruzzo tartomány székhelyén L'Aquila érseke Petrocchi bíboros különleges felkészülő időszakot hirdetett a szent év előtt, és azt kérte, hogy 2024-ben teljes búcsút nyerjenek mindazok, akik felkeresik a Colle Maggiore-i Szűz Mária bazilikát. Számos kezdeményezést szerveznek a híveknek, tükrözve a Ferenc pápa által rájuk bízott irgalmasság és megbocsátás üzenetét. A L'Aquilai érsekség az imádság és a bűnbocsánat évével készül a 2025-ös jubileumra. A celestiánus megbocsátás vagy perdonánce évének meghosszabbítása után, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg 2022. augusztus 28-i lelkipásztori látogatása után, az apostoli penitenciária egy újabb évre teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik fölkeresik a Colle Maggiore-i Szűz Mária bazilikát, megbánják és meggyónják bűneiket. Mint ismeretes, itt nyugszanak 5. Celestin pápa földi maradványai, aki 1294-ben az Inter Sanctorum Solemnia kezdetű bullájával meghirdette a perdonancát, vagyis bűnbocsánatot, melyel teljes búcsút lehetett nyerni pápává koronázás alkalmával. Később ezt a búcsút kiterjesztette, hogy minden évben augusztus 28-án és 29-én elnyerhető legyen. A 15. században a búcsú elnyerését az erre a célra rendszeresített különleges kapun történő áthaladáshoz kapcsolták. A bazilika szent kapuját csak erre az egyetlen napra nyitják meg minden évben, amelyet egy bíboros végez. 2022-ben rendkívüli módon Ferenc pápa nyitotta meg a szent kaput. Bizonyos értelemben elmondható, hogy a perdonánca ihlette a 8. Bonifác által 1300-ban elkezdett szent évek gyakorlatát, amelynek egyik lényeges eleme éppen a teljes búcsú elnyerése. A rendkívüli celesztiánus év számos lelki gyümölcsöt termett Isten népében, Ferenc pápa látogatása és a számos zarándoklat nyomán, ezért Petrocchi bíboros meghirdette az imádság és a bűnbocsánat évét, hogy a lehető legjobban felkészüljenek a hívek az Egyetemes Egyház jubileumára, mely 2024 karácsony éjjelén a vatikáni Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásával veszi kezdetét. Számos találkozót, elmélyülési, imádkozási lehetőséget kínál a főegyházmegye a híveknek, hogy megtapasztalhassák Isten irgalmasságát a kiengesztelődés szentsége révén is, amint arról Antonio D'Angelo, L'Aquilai koadjutor érsek beszámolt a vatikáni rádiónak. A megbocsátás és az ima éve kegyelem az egész egyházmegyei közösség számára, de azoknak is, akik ellátogatnak a Collemaggiói Szűz Mária Bazilikába, hogy teljes búcsút nyerjenek, mint ahogy tavaly történt. Sok csoport érkezett az elmúlt évben, de egyénileg is sokan nagyon intenzíven élték meg az irgalmasság évét. Ez a téma különösen fontos, egyrészt, mert az evangélium egyik központi üzenete, másrészt, mert ma különösen igaz, hogy a megbocsátás minden embernek új reményt, életerőt ad, fejtette ki az érsek. Az evangéliumban Jézus gyakran mondja, menj, a bűneid megbocsáttattak, és ez a tovább lépés az életünkben, miután bocsánatot nyertünk, mindenki számára lényegbe vágó. Nem csupán lelki, hanem emberi jelentősége is van. Az irgalmasságnak ez az üzenete azért is különösen fontos L'Aquilában, mert 5. Celestin pápához kapcsolódik, aki a perdonancáról szóló bullájában feketén-fehéren leírta az isteni szeretetnek ezt az ingyenes ajándékát az ember számára. Celestin pápának ez a megérzése valamilyen módon kapcsolódik az 1300-as első szentévhez, amelyben a megbocsátás témája került előtérbe, és ahol a római szentkapu megnyitása fontos mozzanat volt, folytatta az interjúban D'Angelo érsek. Ferenc pápa 2022. augusztusában L'Aquilát a megbocsátás fővárosának nevezte, ezzel kiemelte az egyházmegyei közösség örökségét, spirituális kincsét, hogy megélje, megtapasztalja Isten irgalmasságának ajándékát, és egyben a testvéri szeretett közösség ajándékát, hogy hirdesse azt, és tanúskodjon róla a világnak. A konkrét kezdeményezésekről szólva a főpásztor a zarándoklatokat, valamint a béke keresztjét emelte ki, amely a térség ifjúság pasztorációs szervezésében hívja a fiatalokat arra, hogy a béke kézművesei legyenek, ahogyan Ferenc pápa kéri. Imádságokkal és igehirdetéssel várják a fiatalokat a béke témájának elmélyítésére. Konferenciákat és találkozókat szerveznek. Kiemelt időszak lesz az augusztusi perdonánca ünnep ideje, illetve egyre több programmal készülnek a hívek számára decemberhez közeledve, amikor a pápa megnyitja a római szentkaput. A Collemaggiói Bazilika weboldalán tájékozódhatnak az ima és a bűnbocsánat évéről, a bazilikáról, a teljes búcsúról, illetve 5. Celestin bullájáról. Lehetőség van zarándoklatot foglalni, vagy előre bejelentkezni szentmisét celebrálására. A templomban papok várják a gyónni vágyókat, ezzel segítve a mély imádság és az intenzív lelkiség élményét Isten irgalmasságának távlatában, mondta még el a vatikáni rádiónak Antonio D'Angelo, L'Aquilai koadjutor érsek.
Itt a vatikáni rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Programajánló következik.